Értsünk szót! Közélet, magánvélemény. Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora Embertől emberig.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Pénteki könyvajánló rovatunkhoz érkeztünk, és ezen a héten ennek az évnek azt hiszem az egyik könyvét fogjuk ajánlani, legalábbis így ír róla a magyar és nem magyar nyelvű sajtó. Michel Houellebecq Behódolás című regénye január 7-én jelent meg, azon a napon, amikor bekövetkezett a Charlie Hebdo szerkesztősége elleni terrortámadás, és hát nagyon sokan vélelmezik azt, hogy ennek a regénynek, ha nem is közvetlenül is konkrétan, de köze van ehhez az eseményhez, legalábbis sok mindent enged érteni ezzel kapcsolatban. Mai vendégünk Radnóti Sándor, az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója, esztéta kritikus, aki az Író behódolása címmel írt a regényről egy nagyon fontos szöveget a Revizor kritikai portálon. Őt kértem arra, hogy beszélgessünk a könyvről, hozzuk meg az hallgatóink kedvét az olvasáshoz, és őt kérdezem arról, hogy mennyire lehet megérteni azt, ami január 7-én, illetve azóta történt, amit mondjuk Európa iszlamizációjának nevezünk, ennek a könyvnek a révén. Tényleg egy ilyen kulcskönyv?
Úgy gondolom, hogy itt egy nagy félreértésről van szó, amely, ahogy követtem a kritikákat a világsajtóban, nagyon sokszor ismétlődik. Ugye a Charlie Hebdo merényletet követő napokban még senki nem olvashatta ezt a könyvet, és Manuel Valls, francia miniszterelnök, nagyon élesen distanciálta magát Houellebecqtől, a könyv szerzőjétől, mondván, hogy véleménye elfogadhatatlan. Már most valóban a Houellebecq korábbi regényei egyikében, a Platformban, a regény azzal kezdődik, hogy egy fiatal észak-afrikai arab megöli a hősnek az édesapját, és azzal fejeződik be, hogy egy muszlim terrortámadás Távol-Keleten megöli a főhős szerelmét. Ebben az időben sok interjú készült Houellebecqkel, és újra és újra elmondta, hogy ő az iszlámot a leghülyébb vallásnak tekinti. Ennek alapján tehát azt lehetett gondolni, hogy ez egy nagyon erős támadás lesz az iszlamizációval szemben, iszlamofób regény lesz, és nagyon sokan még az elolvasás után is így vélték. Valójában azonban egyáltalán nem erről van szó. Itt valami nagy fordulat történt Houellebecq véleményében az iszlámmal kapcsolatban. Miközben maga az ő alapgondolata, amely minden regényét átjárja, nevezetesen az Európa fáradtság, az Európa dekadenciájával szembeni rendkívül éles elutasítás, az megmaradt. Csak most ebben a regényben egy potens ellenfélnek tartja, sőt a legpotensebb ellenfélnek tartja az iszlámot, és ezért egy gondolatkísérletbe fog a nem olyan távoli jövőben François Hollande, francia elnök mandátuma lejár, és a végső választásban Marine Le Pen, tehát a francia széljobbnak ma is vezetője áll az egyik oldalon, és a másik oldalon pedig egy képzelt, fiktív muszlim személy, akit jobb híján a szocialisták is támogatnak, és ő nyeri meg a választásokat. Ez azonban ennek a regénynek a beállítása szerint nem katasztrófa, noha a címe behódolás, vagy szumisszión, ugye az eredeti cím, alávetettség, alárendelés, és azt mutatja meg, legalábbis értelmiségi körökben, hogy szép, lassan, békésen hogyan fogadják el a muszlim tanokat, legalábbis proforma, hogyan hódolnak meg.
Valóban megváltozik a muszlim, vagy az iszlám világról a képe Houellebecqnek, vagy itt egyfajta alternatív társadalom vezetés körvonalazódik, amely vallásos köntösben jelentkezik?
Igen, ezt ugye nehéz volna eldönteni, hogy ha ma újra visszamennének hozzá, és megkérdeznék, hogy vajon ma is úgy gondolja, hogy az iszlám a leghülyébb vallás, akkor ma erre mit mondana? De azért vannak támpontjaink a regényen kívül is, nevezetesen a Paris Review nevű amerikai folyóiratba adott egy nagy interjút, ahol értelmezi ezt a regényt. És ott azt mondja, hogy a muszlim és a kereszténység tulajdonképpen nem is áll olyan távol egymástól. Ugye itt tudni kell, hogy ez a regény egy irodalomtörténész professzorról szól, aki a Sorbonne-on tanít, és egy múlt század végi francia íróról, Yves Mansról írta a doktori disszertációját, és ez egy játék tulajdonképpen ezzel a valóban létező író valaki, valaha a legdekadensebb dekadenciának a képviselője volt regényeiben, és élete végén pedig megtért és katolikus lett.
Ennek a regénynek is az lett volna a címe, hogy a megtérés eredetileg.
Így van, eredetileg a konverzióról szólt volna, nevetesen a katolikus megtérésről, tehát egy fajta politikai katolicizmusról, amely hát legalábbis Magyarországon sem idegen, amelynek a következménye tulajdonképpen egy nagyon erős tartalmi beavatkozás az emberek életformájába. Ugye az európai szabadság, az európai liberalizmusnak az alapgondolata az, hogy ne avatkozzunk be az emberek életformájába, és mindazok, akik ezzel szemben állnak, akik Európát gyengeségben, restségben, erkölcstelenségben marasztalják el, és Welbeck ezek közé tartozik, azok nagyon is arra gondolnak, hogy tartalmilag meg kell mondani, tehát meg kell határozni az emberek életformáját. És ebből a szempontból tulajdonképpen érdekes a más regényeiben is az a hihetetlen gyűlölet, amely a hippi mozgalommal szemben, tehát az apák és anyák nemzedékének hippi mozgalmával szemben eltölti ezt az írót. Mindig rettenetesen keserű, nyomott, frusztrált figurák a főhősei, ezek néha zsenik, de akkor is rettenetesen keserűek, és körülöttük ott van az európai világ, amely a fogyasztás bűveletében él, és mindaz, amit el szoktak mondani, a szabadság immár nem több, mint a szabad áruválasztás és hasonlók. Tehát az összes közhelyet, amit el lehet mondani, elmond Welbeck is, elmondja azt, hogy a felvilágosodás eszméit tökéletesen halottak, és akkor is így tér vissza a katolicizmushoz, a katolicizmus viszont mondja elég jól van, és minden látszat ellenére jóval kevesebb választja el a muszlim hittől, az iszlámtól, mint gondolnánk. És akkor ebben mutatkozik meg tulajdonképpen ennek a regénynek a gondolatkísérlete, nevezetesen az, hogy minden jó, tehát tulajdonképpen bármi jó, ami elég erős, elég potens ahhoz, hogy szétzúzza ezt a dekadens Európát. Tehát ahogy a 19. század végén megtér Yves Mans, a dekadens kell találni ma valamit, amely már nem feltétlenül, vagy nem is a katolicizmus, hiszen ezzel eljátszik a regény hőse. A Rocamadour, az egy híres zarándokhely, annak a fekete madonnája előtt hosszan mereng, elmegy abba a kolostorba, ahol Yves Mans megtért, de nem szólal meg az a magasabb hang, aminek ilyenkor meg kellene szólalnia. Ez a fajta megtérés nem következik be. Ezzel szemben az a képzelt, fiktív politikai konstelláció, amely egy nagyon tehetséges és egyébként nagyon békés muszlim vezetőt tesz Európa közepén Franciaország élére, az igen, az ha nem is egy belső megváltást, de minden esetre egy alternatívet jelent épp azáltal, hogy a szabadságra már nincsen szükség.
A 106,8-es ultrarövid és az 1323 kHz középhullámú frekvencián a Marosvásárhelyi Rádió adóin önök az Értsünk szót adását hallják. Pénteki könyvajánló rovatunk vendége Radnóti Sándor, aki Michel Houellebecq Behódolás című regényéről beszél.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kiderül ebből a regényből, hogy mi az európai válság lényege a felszíni problémákon, elsivárosodáson kívül?
Hát csak azt tudom mondani, hogy fel van sorolva magában a regényben is, és Houellebecq egész életművében mindaz a közhely, amit erről el szoktak mondani, tehát a luxus, a fogyasztás társadalma, a céltalanság, az emberek életének az üressége, mindezek természetesen létező dolgok, ezt egy pillanatig nem vitatnám, de hát ez ebben a leírásban kicsit nevetséges is, meg főleg főképp nagyon üres.
Engem az fogott meg, hogy ennek a történetnek a középpontjában így vagy úgy az egyetem áll. Ez a François, ugye főhősünk, egy egyetemi tanár, és azt gondolnám, hogy a modern európai állam hatalom technikáit akkor lehet igazán megérteni, hogyha az egyetemi világ létrejöttét, fenntartását érti az ember. Ez a kötet, a behódolás mennyire mutat használható képet az európai egyetemi kultúráról? Kérdezem úgyis Radnóti Sándort, mai vendégünket, mint egy egyetem, egy nagyon fontos közép-európai egyetem nagyon jó ismerőjét.
Én azt gondolnám, hogy itt ezek az ismeretek és ez a beállítás, ez inkább a visszájára fordul, ez inkább a frivolitást mutatja. Ugye itt a következőről van szó. Az, amit eddig mondtam, tehát, hogy itt a gondolatkísérlet arra vonatkozik, hogy jöjjön bárki, jöjjön bármilyen gondolat, amely végre elveszi tőlünk a szabadságot, elveszi tőlünk ezt a céltalan szabadságot az európai létezésnek, legyen ez egy új középkor, vagy legyen ez a győzedelmes iszlám, az mind jó. És az, hogy ez egyetemi körben és egyetemi környezetben zajlik, hogy ez lényegében egy ilyen, ebben az értelemben egy intellektuális regény, ez inkább növeli a regénynek a frivolitását. Ugyanis fel lehet tenni ezzel a nem olyan távoli jövőben bekövetkező, a fikció szerint nem olyan távoli jövőben bekövetkező regénnyel szemben egy komoly kérdést. Ugye az iszlám mai válsága, a teokratikus terrorizmus, amely ugye fenyegeti Európát is, de még inkább fenyegeti a magukat, a muszlim tömegeket, hiszen jóval több embert ölnek meg saját hitsorsosaik közül, mint európaiakat. Nos, ez a terrorizmus, ez egyáltalán nem szerepel ebben a regényben, hanem ehelyett egy olyan iszlám uralmat képzel el, amelynek van egy imperialista célja, nevezetesen a római birodalom újrateremtése Európában és Észak-Afrikában. Tehát ez a távoli célja ennek a iszlám hatalomnak ott Franciaországban az elképzelés a fikció szerint, és amiben a mindennapi életbe beleszólnak, az az oktatás. Így lesz egyetemi regény ez, a Sorbont lényegében iszlám Sorbonná teszik, magának a főhősnek egy nagyon nagy vonalú nyugdíjat ajánlanak fel, de természetesen nem oktathat tovább ott, ha nem tér át a muszlim hitre. És meg is próbálják, és eredményesen próbálják meg rábeszélni arra, hogy térjen át, nagy ajánlatokat tesznek neki, és mindennek a mozgatója az egyetem francia rektora, aki egy hosszú keresés után, amelyben a legkülönbözőbb ezoterikus hitekkel próbálkozott fiatalkorában, végül is eljut az iszlámhoz. Most a kérdés az, hogy ugye ezt mi is minden nap tapasztaljuk Romániában is, meg Magyarországon is, hogy a nacionalizmusoknak a szélsőséges vad nacionalizmusoknak nagyon gyakran azonos a szellemi hátországa. Tehát ugyanazokat a francia szerzőket olvassa a román széljobb oldali, mint a magyar széljobb oldali, amennyiben vannak intellektuális igényei. De mégsem találkoznak, mert gyűlöletük tárgya a másik. Noha, szellemi hátországuk ugyanez. Ugyanúgy fel lehet tenni azt a kérdést, hogy mi is történt itt, amikor ezzel a választással, és hát ezért ez egy demokratikus választás volt a fikció szerint, és 50-60%-kal került a muszlim elnök az elnöki székben. Mi történt Marine Le Pen híveivel, azokkal a tömegekkel, akik, erről csend van ebben a regényben, erről nem tudunk meg semmit, és épp ezért gondolnám, hogy ez kevésbé regény, mint inkább pamflet. Ez volna az ő igazi műfaja, hiszen az nem képzelhető el, hogy ahogy ez a rektor átmegy a különböző szélsőséges, szélsőjobboldali ezoterikus hitek egész tömegén, és jut el a muszlim gondolathoz, hogy ugyanezt a tömegek is végrehajtják ezt a fordulatot, hiszen van valami, ami ennek ellenáll, a rasszizmus. Ugye? Hova lettek a széljobb rasszista tömegei, akikkel ma tele van Európa, akik gyűlölik a menekülteket, gyűlölik az iszlámot, és így tovább. Erre nem válaszol Uelbek regénye, és ennyiben, és ezzel válaszolok a maga kérdésére, Boróka, ennyiben egy frivol szűkítés ezt az egyetem világára leszűkíteni, mert ott megtörténhet, ez ott valóban belátható, hogy végül is legyen bármi, ami a európai liberális szabadság eszméket megtámadja és el tudja pusztítani, az jó nekünk. De ezt nem mondják a tömegek. A tömegeknek nagyon konkrét gondolataik vannak, gyűlölik az arabokat, gyűlölik a cigányokat, gyűlölik a zsidókat, és így tovább, a rasszista tömegekről beszélek például.
Kedves hallgatóink, ez itt az Értsünk Szót, én Parászka Boróka vagyok, a műsor szerkesztője, vendégem Radnóti Sándor, akivel Michel Houellebecq Behódolás című regényéről beszélgetünk.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Hogyha ezt a leszűkítést próbálom megérteni, akkor számomra úgy foglalható össze ez a Houellebecqi képlet, hogy hát a felvilágosodás, illetve hát a 19. századi állam építés programja, a központosított elitképzés, a hatalom által ellenőrzött egyetemi struktúrák az jó, jó volt az alapötlet, de ezt a fajta állami agyat, az egyetemi, az univerzitást másképpen kell így irányítani, és ilyen szempontból kell egy ilyen konzervatív tekintélyelvű, akár a szekuláris világnak is ellentmondó, vagy azt finoman leépítő vallási, iszlám alapú fordulatra lenne itt szükség, ha én ezt így jól foglalom össze.
Igen, ezzel egyetértek, tehát itt a maga már a Humboldti Egyetem eszme természetesen tartalmazott nagyon is erős tartalmi feltételeket, és ebben maga a kereszténység is benne volt, de kétségkívül, hogy azóta ez nagyon erősen liberalizálódott, és az egyetem szabad szelleművé vált, vagy legalábbis eszményei szerint szabad szelleművé vált. Ennek a visszavételéről van itt szó. Hát ez még egy olyan utópia, ugye itt disztópiáról szoktak beszélni, negatív utópiáról, és hát ez volna a helyes fogalom, amit itt használhatunk Houellebecq regényére is, hogy ez a disztópia, ez a negatív utópia, ez egyelőre még csak ott ebben a könyvben működik, Európa egyetemei azért még meglehetősen szabadok.
Az, hogy a francia rasszizmussal, vagy az európai rasszizmussal nem néz szembe Welbeck, illetve az, hogy az iszlámról egy ilyen jól fésült képet ad, ugye ez egy tőkeerős vallásként jelenünk meg, ahogy Radnóti Sándor fogalmazott, egy ilyen iszlám imperializmus működik, amelyik kinéz magának egyetemeket, Oxfordot már nem tudták megkapni, akkor megvásárolták a Sorbonne, de hogy ez köszönő viszonyban sincs azzal a fajta osztályharccal, amit most látunk iszlám terrorizmus névén az Európa szívében. Azzal ő maszkol valamit, elrejt, vagy egyszerűen nem vesz tudomást, nem érti?
Hát nehéz volna erről kérdésre válaszolni. Én, mint látja az eddigiekből is, Welbeckkel szemben meglehetősen tartózkodó vagyok, mint irodalmi értékeivel szemben. Legjobb regényének egyébként én is a Goncourt díjjal jutalmazott térkép és terület, vagy ahogy magyar fordítás volt, a térkép és a tájat tartom, de az is meglehetősen el van rontva. De kétségtelen, hogy itt az iszlám mai problémáját és mai helyzetét tökéletesen figyelmen kívül hagyja. Ez egy képzelt iszlám, egy képzelt iszlám ideológia, amelynek semmi köze nincs ahhoz, ami ma a világban történik, és semmi köze azokhoz a kínokhoz és szörnyű fájdalmakhoz, amit ma az iszlám okoz, és amit az iszlám elszenved.
Ehhez képest a magyar borító nagyon nagy vihart kavar. Pintér József tervei alapján egy nikábba öltöztetett Mona Lisa látható a magyar címlapon. Ez a francia sajtóban kivert a biztosítékot. Ön mit szólt hozzá? És
Én ragyogónak találtam, és a könyv tartalmának nagyon pontosan megfelel, hiszen amikor François, a könyv főhőse, ugye a történet szerint elmenekül Párizsból, ahol a választások előtt rettenetes összecsapások vannak sok halálos áldozattal, ez is olyasmi, ami a választás után szinte varázsszóra megszűnik, és a könyv nem magyarázza meg, hogy hogyan és miért szűnhetett meg. Amikor visszatér Párizsba, akkor nagyon kevés változást lát a párizsi életben, de egyet igen, az öltözködésben. Hogy az öltözködés kezd zártabb lenni, kevésbé kihívó. Tehát az, amit alávetettségnek vagy behódolásnak nevez a címben, az először az öltözködésben, méghozzá a nők öltözködésében jelenik meg. Na most ennek nagyon is megfelel a Mona Lisa, ebben a maga Mikábot mondott, biztos jobban tudja, én csadorra gondolok, de nem tudom őszintén szólva a pontos különbséget a kettő között. Bárhogy is legyen ez az arab női elrejtése a szájnak, ugye?
Itt csak a Mikába az a verziója a csadornak, ahol csak a szem látszik.
Aha, értem, köszönöm, ezt nem tudtam. Nos, tehát valóban csak a szem látható, és ezt ugye a leghíresebb, Párizs egyik leghíresebb szimbólumával jellemezni, ezt én nagyon szellemesnek, Pintér József az egyik legzseniálisabb magyar könyvtervező, igazán nagyszerű, és ezt egy egyszerű és jó gondolatnak, jó ötletnek tartom, és a Mona Lisával szemben sem sértő, hiszen a Mona Lisa, mint a világ leghíresebb festménye, vagy legalábbis a 20. században leghíresebbé vált festménye, hát minden fajta provokációnak mindig ki volt téve. Volt már Mona Lisa Stalin, volt már Mona Lisa Hitler, ugye a kereskedelmi reklámban is állandóan szerepe van Mona Lisának, tehát tulajdonképpen, és hát ugye nem beszélve a 20. századi képzőművészet egyik nagyon érdekes tettéről, amikor Duchamp bajuszt rajzolt a Mona Lisa egy reprodukciójára, majd jóval később már csak a egyszerű reprodukciót publikálta, mondván, hogy Mona Lisa leborotválva, ugye? Tehát Mona Lisával mindent megtettek, és ez a arab fátyol, ez nem tartozik a legsúlyosabb provokációkhoz, ami vele történik. Ezzel szemben viszont, mint mondom, a regény témájának nagyon is megfelel.
Hát gondolom azért háborodtak fel, vagy ijedtek meg a franciák, mert azért ez képileg igazolja azt, hogy Welbeck szerint az arab világ az európai alap szimbólumokat, alap jelképeket sajátítja ki, vagy alakítja a saját képére.
Hát a regény erről szól, úgyhogy ez nem hamisítja meg a regénynek a gondolatát, vagy ha tetszik a regény provokációját, azt a gondolatkísérletet, amelyet ez a regény, vagy inkább pamflet tartalmaz.
Utolsó kérdésként próbáljuk meg megfejteni azt, hogy miért olyan borzasztó sikeres Welbeck, és sikeres ez a regény, azon kívül borzongató egybeesésen kívül, hogy pont a Charlie Hebdo elleni merénylet napján jelenik meg a szöveg, hogy az iszlámmal foglalkozik, hogy nagyon aktuális témákkal foglalkozik még akkor is, hogyha 2022-ben helyezi a cselekményt. Utalt arra a Revizor oldalán megjelent kritikájában is, hogy hát nem túl jól sikerült, mint regény, vagy regény műfajjával nem is biztos, hogy összeegyeztethető, inkább pamflet úgy fogalmaz, de hogy hát elfelejti a fontos figuráit, Welbeck úgy útszélén hagyja. Én hozzátenném azt is, hogy ezek a szövegek számomra, ezt már nem Radnóti Sándor mondja, hanem én mondom, hogy ezek ilyen felhígított eszék, ilyen a prózával nem mindig összeegyeztethető eszmefuttatások. Ezt ennyire bele tudnak a most mai olvasók feledkezni ezekbe, vagy mi lehet a titka?
Ebben nagyon ideológikus író, ugye nagyon könnyen lefordítható egy tézisre azt, amit ír, ugyanakkor hát fordulatosak a történetei. Erősen pornográf minden regénye, ami ugye itt ebben a regényben utal is egy híres, a 20. század egyik leghíresebb pornográf regényére, a Pauline Reage elnév alatt írott ó történetére. Ő maga is nagyon erősen használja a pornográfia eszközeit. Az epatírozás, tehát a pukkasztása a polgárnak, az mindig egy sikeres dolog, amit a polgár szeret, ha pukkasztják és provokálják. Nagyon erős provokatív karaktere minden regényének. És hát végsősorban azt lehet mondani, hogy hát az nagyon gyakori, hogy egy kortársi befogadásban valaki nagyon magasra emelkedik, aki később majd alázuhan ebből a magasságból. És lehet, hogy a francia irodalomban is ott működik valaki, akitről talán nem is hallottunk, aki hát majd sokkal jelentősebb és nagyobb lesz, ahogy az idő múlik.
Akárhogy is a jelenhez közel hoz, vagy legalábbis felteszi a jelenre vonatkozó kérdések egy részét Michel Welbeck, akinek a Behódolás című regényéről ma Radnóti Sándorral beszélgettünk. Köszönöm szépen, tanár úr, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége volt, és remélem, hogy még ezeken a hullámhosszakon hallhatjuk a hangját. Köszönöm még egyszer.